Láttam, hogy a jelenlévők mindezt megilletődéssel hallgatják, de úgy, hogy emiatt semmiféle zavar nem támadt. Úgy tűnt, hogy bizonyos dolgokat a papok is meghallottak. Úgy tűnt, hogy a lelkes, hangos imádság nem jelentett rendkívüliséget, mintha ilyesmi gyakran történt volna, és ennek így kellett történnie. Mégis azt láttam, hogy a jelenlévők a szívükben mind nagyon megindultak. Valamennyien nagy tiszteletüket fejezték ki a gyermeknek és anyjának. Mária pedig világított is, mint egy mennyei rózsa. A Szent Család látszólag a legszegényesebb áldozatot mutatta be, József azonban titokban az öreg Símeonnak és Anna próféta asszonynak sok sárga, háromszögletes darabkákat adott, hogy főleg szegény szüzekre fordítsák, akiknek a templomban kellene nevelkedniük, de a költségeket nem tudják fedezni. Ezek után láttam, hogy a szent szüzet a kicsivel, Anna próféta asszony és Noémi kivezeti az udvar felé, ahonnan felhozták, és most elbúcsúztak egymástól. József már itt volt a két szállásadóval, a szamarat elővezette, Mária a gyermekkel együtt felült rá. Azonnal elindultak Jeruzsálemen keresztül Názáret felé. A többi, ma jelenlévő elsőszülött bemutatását nem láttam, de érzem, hogy valamennyiüket különleges kegyelem árasztotta el, és hogy sokan közülük az apró szentekkel együtt haltak meg. A bemutatás ma reggel 9 óra körül érhetett véget, mert ekkor láttam a Szent Család elindulását. Még ezen a napon eljutottak Betoronig, és ugyanabban a házban éjszakáztak, mely a Szent Szűz utolsó szálláshelye volt, amikor 13 évvel ezelőtt a templomba hozták. Nekem úgy tűnt, hogy a ház lakója egy tanító volt. Itt Annától emberek vártak rájuk, akiket Anna küldött, hogy tovább vigyék őket. Sokkal egyenesebb úton haladtak Názáret felé, mint amelyen Betlehem felé jöttek. Minden helységet elkerültek, és csak néhány különálló házba tértek be. József a fiatal szamárkancát, amely Betlehem felé vívő útjukon az utat mutatta, rokonánál elzálogosítva hagyta, mert még mindig arra gondolt, hogy visszatérnek Betlehembe, és a pásztorok völgyében épít házat. Beszélt erről a pásztorokkal, és azt mondta nekik, hogy Máriát csak egy időre viszi haza anyjához, hogy a fárasztó elszállásolást jól kipihenje, ezért bizonyos holmikat ott is hagyott a pásztoroknál. Józsefnél valami ritka pénz volt. Úgy gondolom a királyoktól kapta. Belül a ruhájában valami táskaféle volt, melyben egész vastag, fényes, sárga lapocskákat egymásra illesztve hordott. Olyan formájuk volt, mint a húsvéti gyónó cédulának, csak a sarkuk volt lekerekítve. Valami beléjük volt karcolva. Júdás pénze vastagabb, nyelv formájú volt. Az egész daraboknak mindkét vége, a fél daraboknak csak az egyik vége volt lekerekítve. Láttam, hogy a Szent Három Királyok ezekben a napokban egy folyón túl találkoznak egymással. Pihenő napot tartottak, és ünnepet ültek. A település egy nagy és több kisebb házból állt. A királyok azon utak között haladtak, amelyeken idefelé jöttek, és abban az irányban, amelyben Jézus harmadik tanító éve végén Egyiptomból ismét hazatért. Eleinte nagyon gyorsan haladtak. Ettől a pihenőhelytől kezdve azonban sokkal lassabban, mint ahogy elindultak. Láttam, hogy mindig egy fénylő ifjú halad a karavánjuk előtt, aki néha szólt is hozzájuk. Úrvárosát jobb kéz felé hagyták el. Símeonnak felesége volt, és három fia, a legidősebb 40, a legfiatalabb 20 év körül járhatott. Mindhárman a templomban szolgáltak, és a későbbi években, titokban, egyre inkább Jézus barátai és követői lettek. Részben már Jézus halála előtt, részben a mennybe menetele után az Úr tanítványai lettek. Az utolsó húsvétkor egyikük készítette el a húsvéti bárányt Jézusnak és apostolainak. De nem tudom egész biztosan, hogy ők mind nem Símeon unokái voltak-e. Símeon e fiai a Jézus mennybe menetele utáni első üldözés idejében nagyon sok jót tettek Jézus barátaival. Símeon rokonságban állt Szeráfiával, aki a Veronika nevet kapta, és az ő atya révén Zakariással. Láttam, hogy Símeon, amikor a Jézus bemutatását követő prófétálása után hazatért, azonnal megbetegedett. De még nagy örömmel beszélt a feleségével és a fiaival. Ma éjszaka azután láttam, hogy elérkezett halálának napja. Mindabból, amit ezzel kapcsolatban láttam, a következők még jelen valók számomra. Símeon az ágyán fekve intette a feleségét és fiait, és nagy komolysággal és meghatott örömmel beszélt nekik az üdvösségről és mindarról, amit az angyal mondott neki. Azután láttam, hogy nyugodtan meghal, a családja pedig csendesen gyászolja őt. Akkor sok öreg pap és zsidó vette körül, és imádkoztak. Ezután láttam, hogy a testét átviszik egy másik szobába. Itt egy lyuggatott deszkára fektették, amelyen föléje tartott takaró alatt szivacsal megmosdatták, úgy, hogy ruhátlansága semmiképpen nem került szemek elé. A víz a deszkán át egy alája helyezett rézmedencébe folyt. Ezután nagy, zöld levelekkel takarták be, és sok finom csokorral vették körül a testet, majd egy nagy kendőbe takarták, amelyben hosszú vászoncsikokkal, mint valami pólyás babát körülkötözték. A teste olyan egyenes és mozdulatlan volt, hogy azt lehetett hinni, a deszkához rögzítették. Este Símeont eltemették. Hat férfi vitte fáklyákkal egy deszkán, amelynek testformája volt, de mind a négy oldalán függőleges, ívelt, alacsony peremmel, úgy, hogy a perem az oldalak közepénél magasabb, a sarkoknál alacsonyabb volt. A holttest ezen a deszkán feküdt, további takarás nélkül. A halottvivők és a kísérők gyorsabban mentek, mint ahogy nálunk szokás temetéseken. A sír egy dombon volt, nem messze a templom körzetétől. A sírbarlang kívülről kis dombnak látszott, amelyen ferdén feküdt az ajtó, belül egész különlegesen volt kibélelve. Olyan munka volt, csak durvább, mint amilyet Szent Benedek első kolostorában készített. A falakat úgy, mint a Szent Szűz templomi cellájában, különböző színű kövekből kirakott csillag és virág mintázat díszítette. A kis barlang, melynek közepére lehelyezték a testet, csak annyi helyet nyújtott, hogy el lehetett menni a test mellett. Még néhány hagyományos dolgot elvégeztek a temetéskor, mindenfélét oda tettek a halott mellé, pénzeket, kavicsokat, és azt hiszem élelmet is, de pontosan már nem tudom. Láttam, hogy este a szent család megérkezik Anna lakóházához, Zabulon völgye felé, mint egy fél órányira Názárettől. Kis családi ünnepséget tartottak olyat, mint Mária templomba vitele előtt. Mécsesek égtek az asztalon. Joachim már nem élt, Anna második férjét láttam házigazdának. Anna idősebb leánya, Mária, jelen volt a látogatáskor. A szamárról lerakottak, egy ideig itt akartak maradni. Nagyon sok örömük volt a kicsi Jézusban, de örömük csendes volt és bensőséges. Ezeknél az embereknél nem láttam nagy szenvedélyességet. Öreg papok is jöttek, kis lakomát tartottak, az asszonyok most is, mint minden lakomán, a férfiaktól elkülönülve ettek. Néhány nappal később a szent családot még Annánál láttam. Többen voltak ott asszonyok. Anna legidősebb leánya, Mária Hélitől, ennek leánya Mária Kleofástól, továbbá egy asszony Erzsébet falujából, és a szolgáló, aki Mária mellett volt Betlehemben. Ez a szolgáló a férje halála után, aki nem jól bánt vele, nem akart újra férhez menni, és Jutába ment Erzsébethez, ahol a Szentszűz megismerkedett vele, amikor János születése előtt meglátogatta Erzsébetet. Onnan jött ez az özvegy Annához. Ma láttam, hogy József sok mindent szamárra rak, és két vagy három szamár előtt járva, a szolgálóval együtt elmegy Názáret felé. Részleteiben már nem emlékszem mindenre, amit Szent Anna házában láttam, de elevenen kellett éreznem egy olyan imádságos gyakorlatot, amit most talán nem is egészen értek. Mielőtt Annához értem, lélekben egy fiatal házas párnál voltam, akik eltartották idős anyjukat, és most mindketten halálos betegek. Ha meg nem gyógyulnak, az anya ellehetetlenül. Ismerem ezt a szegény családot, de már régóta nem hallottam felőlük semmit. Kilátástalan szükséghelyzetekben én mindig Szent Annát hívom segítségül, és amikor ma egy képben a házában voltam, láttam, hogy a kertjében az évszak ellenére, amikor a levelek már lehullottak a fákról, még sok körte, szilva és más gyümölcs van a fákon. Elmenőben szakítani tudtam belőlük, és a körtét elvittem a beteg házaspárnak, akik meggyógyultak tőle. Ezután még sok szegény léleknek, ismerősnek és ismeretlennek kellett adnom belőle, akik felüdültek tőle. Ezek a gyümölcsök valószínűleg a Szent Anna közben járására elnyert kegyelmeket jelzik. Attól féltem, hogy számomra ezek a gyümölcsök újabb fájdalmakat és szenvedéseket jelentenek. Ezt érzem az ilyen képek esetében mindig, amikor szentek kertjében gyümölcsöt szakítok, ugyanis mindig meg kell fizetnem érte. Hogy ezeket a gyümölcsöket miért Szent Anna kertjében szakítottam, nem tudom megmondani. Talán azért, mert ezek az emberek és lelkek Szent Anna asszony lelki gyermekei, és a kertből származó kegyelmi gyümölcsöket meg kell szolgálni. Vagy azért, mert Szent Anna a kétségbe ejtő helyzetek védőszentje, ahogy ezt mindig így tudtam. A kérdésre, hogy abban az évszakban milyennek látta Anna Katalin Palesztina időjárását, ezt válaszolta. Mindig elfelejtem mondani, mert nekem annyira természetesnek látszik, hogy azt gondolom, úgyis mindenki tudja. Sokszor látom, hogy esik az eső, köd van, olykor kissé havazik, de a hó mindjárt el is olvad. Gyakran látok már levél nélküli fákat, melyeken a gyümölcs még rajta van. Évenként több aratást látok. Látom, hogy már a mi tavaszunkban is aratnak. Most, télen, az uton lévő embereket beburkolózva látom, köpenyüket a fejükre húzzák. Február 6-án délután láttam, hogy a Szent Szűz anyjától kísérve, aki a kicsi Jézust vitte, Anna házából József házába megy Názáretbe. Az út meglehetősen kényelmes, dombok és kertek között visz, és körülbelül fél óráig tart. Anna otthonából küldi az élelmet Józsefnek és Máriának Názáretbe. Ó, milyen megható ez a Szent Családnál! Mária anya, de egyben olyan, mintha a szent kisgyermek dajkája és Szent József szolgálója lenne. József olyan Máriához, mint a leghűségesebb barát és a legalázatosabb szolga. Amikor a Szent Szűz a kicsi Jézust, mint tehetetlen kisdedet mozgatja, forgatja, ó, milyen megható! Amint az is, amikor azt látom, hogy ez a kisded, a világot teremtő irgalmas Isten, aki szeretetből hagyja magát így gondozni. Milyen borzasztó számára a hideg, rejtőző emberek kemény, önző érzülete. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepét nagy, de nehezen magyarázható jelenésben mutatták nekem, amelyet nem tudok teljesen érthetően elmondani. Amit tudok, képekben láttam. Ünnepet láttam abban az átlátszó, föld felett lebegő templomban, amellyel a katolikus egyházat általában mutatják nekem, ha nem ezt vagy azt a helyi templomot látom, hanem a templomról, mint az egyházról kell elmélkednem. Láttam, hogy a templom tele van angyali karokkal, amelyek körülveszik a legszentebb Szent Háromságot. Mivel azonban most a legszentebb Szent Háromság második személyét, mint emberré lett kicsi Jézust láttam bemutatni és visszaváltani a templomban, aki ugyanakkor a legszentebb Szent Háromságban is jelen van, úgy tűnt, hogy a kicsi Jézus mellettem ül és vigasztal, miközben a Szent Háromság képet láttam. Ugyanis az emberré lett ige jelenését láttam. A mellettem lévő kicsi Jézust egy fénysugár összekötötte a képpel, úgyhogy nem állíthattam, hogy nincs mellettem, hiszen ott volt. És mégis, abban a pillanatban, amikor a kicsi Jézust magam mellett éreztem, azt az alakot láttam, amelyben a Szent Háromságot mutatták nekem, de másként, mint amikor általában az Istenség képét állították elém. Láttam, hogy a templom közepén megjelenik egy oltár. Nem olyan volt, mint a mai oltárok a templomainkban, hanem csak úgy magában egy oltár. Ezen az oltáron láttam egy kicsi fát, a paradicsomi bömbeesés fáját nagy lehajló levelekkel. Ezután láttam, hogy a Szent Szűz karján a kicsi Jézussal szinte a földből tűnik elő, és az oltáron lévő fa meghajolt előttük, és elfonnyadt. Láttam, hogy egy papi ruhába öltözött angyal, akinek csak egy karika volt a feje körül, Máriához közeledik. Ő átadta neki a gyermeket, akit az angyal az oltárra helyezett, és abban a pillanatban láttam, hogy a fölajánlott gyermek átmegy a Szent Háromság képébe, melyet most újra a szokott formában láttam. De azt is láttam, hogy az angyal Isten anyjának egy kicsi, fénylő golyót ad át, amelyen olyan alak volt, mint egy bepójált kisded, és hogy Mária ezzel az ajándékkal az oltárra lebegett. Ekkor mindenfelől sok kar nyúlt feléje gyertyával, és ő e gyertyákat a golyón lévő kisded felé irányította, akibe valamennyien bementek. És láttam, hogy ezekből a gyertyákból Mária és a kicsi Jézus fölött egyetlen, mindent megvilágító fényesség és ragyogás lesz. Mária bő köpenyt borított az egész földre, és akkora kép átment ünneplésbe. Úgy gondolom, hogy a tudás fájának elfonnyadása Mária megjelenésekor, és a felajánlott gyermek átmenetele a Szent Háromságba, az emberek Istennel való újraegyesülésének a képe. Ezért láttam, hogy a szétszórt fényeket mind Isten anyjának ajánlották, és tőle a gyermek Jézushoz került, aki az a világosság, amely megvilágosít minden embert. Akiben a szétszórt fények egyé válnak, aki így megvilágosítja az egész világot, amelyet az országalmaszerű golyó jelenített meg. A gyertyák a mai ünnep gyertya szentelésére utaltak.